Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Egyre többen menekülnek hazájukból tömegével fegyveres atrocitások elől, és a híreket távolról, karosszékből figyelő ember sokszor nem is érti, hogy rettenetes tömegmészárlásokat olykor miért neveznek népirtásnak, máskor meg miért nem. Mikortól számít egy népirtás hivatalosan is népirtásnak, vagyis genocídiumnak, és milyen esetben nem? A következő percekben erről is kérdezem vendégemet. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Biedermann Zsuzsánna, a Magyar Tudományos Akadémia KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos munkatársa. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
És hát, mint itt a bevezetőben mondtam, azért hívtam meg ma ide, túl azon, hogy megjelent most egy könyv, Genocidium és destabilizáció az afrikai nagy tavak régióban. És én úgy gondolom, hogy nagyon időszerű ez a könyv, mert bár úgy tűnik, hogy nincs közvetlen összefüggés a menekült áradat és mondjuk a ruandai népirtás között, de én meg azt gondolom, hogy igen, és talán kezdjük innen ezt a beszélgetést, hiszen az önkönyvében is nagyon fontos részt képvisel az, hogy tisztázni kellene magát a genocidium fogalmát, hogy mit értünk ez alatt, mert nekem például meggyőződésem, hogy jelenleg is genocidium folyik sok helyen, csak a nemzetközi szervezet nem úgy hívja. És azt hiszem, hogy ez önmagában egy fontos kérdés.
Így van, ez egy nagyon fontos kérdés, tehát annak ellenére, hogy 1946-ban elfogadták a népirtások megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezményt, ennek ellenére a mai napig nem tisztázott világosan, hogy mit értünk népirtás alatt, tehát gondoljunk például arra, hogy a törökök a mai napig tiltakoznak azzal kapcsolatban, amikor az örmények népirtást emlegetnek. Tehát az a probléma a genocidium, azaz népirtás, szóval, hogy ez egy nagyon erős politikai töltetet hordoz, ez azt jelenti, hogy a nemzetközi közösségnek úgymond morális erkölcsi kötelessége lenne azonnal beavatkozni, hogyha felmerül ennek egyáltalán a lehetősége. Ezért is általában nagyon óvatosan kezelik ezt a kérdést, és a lehető legtovább húzzák, ha lehet így mondani, hogy genocidiumnak nevezzenek egy atrocitás sorozatot.
Amitől viszont valóban egy nagyon súlyos genocidiumá tud válni, hiszen ha atrocitást hagyunk két napnál tovább eszkalálódni, akkor az bizony a végén nagyon komoly népirtássá tud válni, és ha jól tudom, a könyvében pont erről is ír, hogy jó példa erre például Ruanda, Burundi, illetve Zaír is.
Igen, az emberek sokszor azt gondolják, hogy ezek ilyen spontán dühkitörések, a kutatások azonban bebizonyították, hogy a genocidium az abszolút nem spontán folyamat, tehát az mindig egy ilyen szervezett eseménysorozat, és természetesen a szervezéshez idő kell, tehát vannak előjelei. Ez azt jelenti, hogy akár évekre visszanyúlóan is a társadalomban úgymond felszítják az indulatokat, akár a média segítségével, és ezek az indulatok egy adott időpontban utána a szervezett mederbe terelődnek. Ezt általában maga az állam segíti elő, aki a társadalmának egy bizonyos csoportja ellen fordul. Tehát ezek nem ilyen törzsi villongások, és éppen ezért a nemzetközi közösségnek több ponton is lehetősége lenne beavatkozni. Tehát például, ha a ruandai népirtásra gondolok, akkor volt egy ilyen hírhet rádió csatorna, amelyik rendszeresen tuszi ellenes adásokat sugárzott, és az Amerikai Egyesült Államokban készültek is erre vonatkozó tanulmányok, hogy mennyibe kerülne ennek az adásnak a zavarása. És napi néhány ezer dollárból ezt ki lehetett volna hozni, azonban úgy ítélték meg, hogy ez túl drága lenne. Most ehhez képest, hogyha összeszámolnánk, hogy azóta mennyi pénzt kellett költeni mind segélyre, a menekültek megsegítésére, az utólagos beavatkozásra, a traumatizált embereknek a kezelésére, akkor egy sokkal-sokkal magasabb összeg jön neki. Tehát ilyenkor, amikor az anyagi kérdések kerülnek előtérbe, még akkor is érdemes hangsúlyozni, hogy sokkal észszerűbb lenne megállítani ezt a folyamatot még az elején, vagy akár a közepén, mint az utólagos károkat elhárítani.
És akkor ugye itt még mindig nem esik szó az áldozatokról, mert ugye az pénzt meg nem lehet kifejezni, hogy mondjuk 800 ezer ember, 1 millió ember, 300 ezer ember esik áldozatául egy-egy ilyen népirtásnak, de akkor térjünk oda-vissza, hogy jelenleg a nemzetközi úgynevezett genocidium egyezmény hogyan definiálja a népirtást?
Hát az a probléma a genocidium egyezmény definíciójával, hogy kimaradnak belőle bizonyos csoportok. Például nem nevezik genocidiumnak a politikai csoportok ellen elkövetett tömeges atrocitásokat. És akkor már mindjárt felvetődik a kérdés, hogy Indonéziában a kommunisták ellen a 60-as években történt egy súlyos atrocitás sorozat, aminek több százezer ember esett áldozatul. Ez, hogyha konkrétan a genocidium egyezmény szövegét nézzük, ez nem minősülne népirtásnak. Ugyanakkor nem minősülne népirtásnak például, ami Kambodzsában történt a Pol Pot rezsim idején, hiszen ott gyakorlatilag a saját állampolgáraikat nem az alapján írtották ki, hogy bizonyos népcsoporthoz tartoztak, vagy vallási csoporthoz, hanem egész egyszerűen az előző rezsim támogatóit, illetve az entellektüeleket a társadalomban. Tehát például olyan extrém szempontok is szóba jöttek, mint hogy a szemüvegeseket kiirtották. Úgyhogy az a probléma, hogy általában túlságosan szűk körű a megfogalmazása a genocidium egyezménynek. Lehet, hogy érdemes lenne akkor felolvasni, nem? Tehát a genocidium egyezmény második cikke alapján népirtást követel, aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából a csoport tagjait vagy megöli, vagy súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz számukra, vagy a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy tagjait pusztulással fenyegetik, vagy olyan intézkedést tesz, melynek célja a csoporton belül a születések meggátolása, vagy a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoporthoz hurcolja.
Ön szerint ezt a megfogalmazást hogyan lehetne úgy kiterjeszteni, hogy ne legyen túl általános?
Igazából erről a könyvek tucatja hit írták, hogy hogyan lehetne kibővíteni a definíciót. Én nem gondolom, hogy a definícióval van a probléma, ha bár tény, hogy bizonyos csoportokat bele lehetne venni az etnikai, faji és vallási csoportokon kívül. Inkább az a helyzet, hogy a politikai akarat hiányzik általában ahhoz, hogy időben beavatkozzanak és megakadályozzák a genocidiumokat. Tehát ez szerintem nem definíció függő.
Viszont így, hogy a definíció nem rendelkezik, vagy nem emlékezik meg bizonyos embercsoportokról, nem is lehet elítélni bizonyos cselekményeket, és nem lehet megnevezni, hogy ez genocidium.
Nagyon kevés olyan népirtás van az emberiség történetében, amely egyértelműen genocidiumnak nevezhető. Ezek egyike például a ruandai, ahol nagyon egyértelmű, vagy ahogy angolul mondják, clear cut esetről van szó. Tehát itt valóban az történt, hogy a hutu többség a tuszi kisebbség ellen fordult, de ahogy említettem, ha végig gondoljuk az emberiség történetét, vagy akár csak a 20. század történetét, amelyet sajnos a népirtások évszázadának titulálnak, nem hiába, akkor majdnem minden esetben találhatunk olyan elemeket, amelyek arra utalnak, hogy ez a tiszta jogi definíció alapján nem nevezhető népirtásnak.
De az volt.
Hát az én véleményem szerint igen, tehát én inkább annak vagyok a híve, hogy genocidiumnak nevezzünk olyan eseteket, amikor tömegesen kiirtottak bizonyos csoportokat, de természetesen ezzel számos jogász vitatkozna.
Ez érdekes, mert korábban, amikor nem olvastam korrekt definícióját a népirtásnak vagy genocidiumnak, akkor én úgy fordítottam magamnak, hogy a népirtás az, amikor egy ember csoport legyilkol egy másik csoport embert, akikről azt gondolja, hogy mások, mint a saját csoportja. És én azt gondolom, hogy ez azért is veszélyes, mert nagyon könnyű jól körülhatárolható csoportokat képezni, és azért látszik, hogy nagyon sokszor, nagyon könnyen manipulálnak ezzel akár politikusok.
Igen, természetesen ez a politikai vezetőknek a felelőssége, hogy minél inkluzívabban gondolkodjanak, tehát próbálják meg a társadalmi csoportokat integrálni, főleg azokat, amelyek lecsúszóban vannak, vagy határozottan más jellegzetességeket mutatnak, akár testi, akár más értelemben véve, mint a társadalom nagy része. Mert ahogy végignézünk a történelmen, láthatjuk, hogy soha nem az a megoldás, hogyha ezeket a társadalmi csoportokat marginalizáljuk vagy kizárjuk. Ez nem vezet megoldásra, hiszen Ruandában például úgymond megpróbálták kiirtani a tuszikat, napjainkban mégis tuszi a vezetés, illetve az etnikai arányok tökéletesen ugyanolyan sémát mutatnak, mint 1994-ben, amikor megkezdődött a genocídium. Tehát nekem az a határozott véleményem, hogy egy népcsoportot nem lehet kiirtani, erre nem is érdemes törekedni, és az előítéleteknek a magvait pedig nem érdemes elvetni, mert ezek szétszakítanak bármilyen társadalmat. Úgyhogy ez természetesen a politikai vezetés felelőssége, hogy milyen mederbe tereli az indulatokat egy adott társadalomban.
Arról nem is beszélve, hogy egy-egy ilyen cselekménysorozat, egy ilyen borzalmas eseménysorozat az adott országnak a gazdaságát tönkreteheti, mint ahogy az például Ruandában is történt. Honnan kellett Ruandának talpra állnia és eljutni arra a pontra, ahol most van? Emlékeim szerint Ruanda most egy nagyon jó helyzetben lévő országnak tűnik. Persze majd erről is beszéljünk, hogy tűnik-e vagy nem tűnik, de akkor honnan kellett elindulniuk?
Nyilván nagyon mélyről. Itt az történt 94-ben, hogy a mezőgazdasági termelés is derékba tört, ezért gyakorlatilag fennállt az éhezés veszélye, illetve több mint 2 millió ember elmenekült az országból. Ők egyrészt népirtók voltak, másrészt a népirtó hadsereg azt gyakorlatilag kiterelte maga előtt a lakosok jó részét át Kongóba, és ez azt is jelentette, hogy ugyanakkor, mivel tuszik vették át az uralmat, a környező országokban élő tuszi menekültek, akik még korábban menekültek el Ruandából, elkezdtek visszaáramlani. Tehát gyakorlatilag egy hatalmas lakosságcsere zajlott le, és ez azt is jelentette, hogy akadoztak a legalapvetőbb szolgáltatások, tehát víz, villany. Ezt a kormánynak teljes egészében újra kellett szerveznie. 94-ben több mint 80%-a a ruandai GDP-nek segélyekből származott. Hosszú távon viszont egyrészt az volt a megoldás, hogy egy szingapúri modellt követnek, illetve nagyon nagy segítséget nyújtott a ruandai vezetésnek az, hogy 96-ban ezeket a militarizálódott menekülttáborokat, amelyek a szomszédos Kongóban voltak, és nagyon nagy biztonsági kockázatot jelentettek Ruanda számára, gyakorlatilag felszámolta, és
nem is túl békésen, ha jól emlékszem.
Nem.
Tehát, hogy ez az árnyoldala ennek a nagyon szép megbocsátó megoldásnak, mert ugye, ha jól tudom mostanra, de látszólag a két népcsoport kibékült egymással.
Ruandában látszólag mindenképpen, tehát Hutu és Tuszi egyazon célért dolgozik, ők mind ruandaiak, de ehhez természetesen az kellett, hogy a Tuszi vezetés megteremtse az országon belül a stabilitást, és ez nem volt lehetséges úgy, hogy 2 millió ruandai gyakorlatilag kiszakadt Ruandán kívülre, és közöttük ott rejtőzködött a népirtó hadsereg, a népirtó vezetés. Ők folyamatosan betöréseket szerveztek Ruanda területére, ezért ezt meg kellett akadályozni a ruandai vezetésnek. Az történt, hogy átcsapott Kongóba, és gyakorlatilag felszámolta ezeket a menekültáborokat. Ennek több mint 200 ezer halálos áldozata volt. Tehát ezt maga az ENSZ is egy 2010-es jelentésében népirtási cselekménynek nevezi, ami azt jelenti, hogy nem igazán válogattak a népirtó rezsimnek a katonái és a civilek között. És ez azt is jelenti, hogy Ruanda jó időre megszállta Kongó keleti részét, amely ásványkincsekben rendkívül gazdag, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a kongói ásványkincsek Ruandába csempészése nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Ruanda az 94-es kezdeti nehéz helyzetéből azért mostanra úgy mondhatni talpra állt, illetve Afrika második legbefektetésbarátabb országává vált. Tehát milliós értékben csempészték ki a koltánt, az aranyat, a rezet és mindenféle ásványi anyagokat Kongó keleti részéből. És Ruanda a mai napig támogat felkelő csoportokat, például gondoljunk itt az M23 milíciára Kongó keleti részében. Ez természetesen tagadja a vezetés, de vannak erre utaló jelek, és valószínűleg ezek a lázadó csoportok, ezeket azért támogatja, mert bizonyos bányák fölött a lázadó csoportoknak van fennhatósága, és ugyanúgy folyik az ásványcsempészet a mai napig.
Tehát akkor a látszólag nagyon szép megoldás mögött azért vannak nem túl szép megoldások.
Ez így van, sajnos.
Minden esetre Ruandában most már nyugalom van, rend van, bár egyébként még turisták számára nem ajánlott célpontként emlegeti a Magyar Külügyminisztérium. Ön ezt hogy érte meg, amikor kint volt Ruandában?
Én úgy gondolom, hogy ez nem megalapozott most már legalább 5-10 éve. Ruanda nagyon biztonságos, nagyon vigyáznak a turistákra, és a környező országokból is nagyon sokan érkeznek Ruandába, éppen azt hangsúlyozva dolgozni, élni, hogy sokkal jobb a közbiztonság, mint gyakorlatilag bárhol a szubszaharai Afrikában. Ez köszönhető az erős hadseregnek, de annak is, hogy valóban nyugalom és béke honol a társadalomban. Tehát itt nincsenek kéregetők, itt tiltott a kéregetés gyakorlatilag. Például amikor a Virunga Nemzeti Parkban túráztunk, akkor egy műanyag üveget adtunk az egyik kisgyereknek, és ránk szólt az idegen vezető, hogy Ruandában tilos bármit is adni a gyerekeknek, mert az csak elősegíti a kéregetést. Ugyanakkor kihangsúlyoznék például még olyan érdekességeket, hogy tilos a műanyag zacskók használata, ezért óriási tisztaság van az egész országban, gyakorlatilag Ausztriával vetekedhetne. És valóban minden ház előtt ott van egy kis virág, állandóan sepregetik az utcákat, tehát sokkal, de sokkal kellemesebb, mint bármelyik afrikai ország, ahova eddig ellátogattam. Minden szempontból. És a 2,5 hét alatt én egész végig biztonságban éreztem magam.
És ugye itt most végigbeszéltük azt, hogy volt ez a népirtás, aztán van egyfajta megbékélés, és még itt a beszélgetés előtt mondta, hogy hát Ruandában egyszerűen tilos valakit tuszinak vagy hutunak hívni, ők ruandaiak. De akkor ez nem fedel érzelmeket vagy indulatokat? Nem érzett feszültséget ott az emberekben emiatt?
Feszültséget nem éreztem, én azt éreztem, hogy nagyon sok mindenről nem lehet nyíltan beszélni ebben a társadalomban, nem lehet nyíltan kritizálni az elnököt vagy bármely intézkedését, ugye nem lehet nyíltan beszélni arról, hogy ki hutu és ki tuszi, holott mindenki tudja, mert általában ránézésre meg lehet állapítani, vagy ha nem ránézésre, akkor az illető életkörülményeiből, életútjából egyértelműen megállapítható, és ez egy olyan implicit tudás, amit nem szabad szavakba önteni, de mindenki tudja, hogy a vezetés tuszi, a tusziknak nagyobb a befolyásuk. Viszont amit ugye a javukra írnék, az az, hogy a ruandai társadalom ugye a függetlenség után már megélte azt, hogy milyen a hutu vezetés alatt. Ők elvezették őket egy népirtáshoz. Én meg tudom érteni, hogy ebből nem kérnek. Most a tuszi vezetés az viszont határozott arra törekszik, hogy nem mint egy arisztokrácia így ráül a hutu többségre, hanem őket is igyekeznek bevonni a kormányzásba, az iskola rendszer az teljesen egyöntetűen a hutuknak és a tusziknak ugyanaz jár, ugyanazok a jó közszolgáltatások, jó oktatás, közvilágítás, igyekeznek az egészségügyön javítani, tehát tényleg egy ilyen inkluzívabb jövőképet nyújtanak, és szerintem ez az, amit még ha van is elégedetlenség a ruandai társadalomban, mégis elfogadták, hogy úgy tűnik ez a vezetés jobban meg tudja szervezni az életüket.
A műsoridőnk a sajnos véget ért. Aki bővebben érdeklődik a téma iránt, annak ajánlom figyelmében Biederman Zsuzsanna Genocidium és destabilizáció az afrikai nagy tavak régióban című könyvét. Én köszönöm, hogy vendégünk volt, egy a máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, beszállókártyával egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.